Sziasztok, ez itt a Kultrovat legújabb adása, méghozzá a legutóbbi Marvel filmről, a Fekete Párducról, vagy a Black Pantherről, amelyik jobban esik. Ti hogy hívjátok, Andris?
Én Fekete Párduc.
Párduc, persze egy párduc.
Jó, egyébként Iván Andrissal és Szabó Petivel fogunk beszélgetni. Nagyon nehéz volt összeszervezni ezt a podcastet, mert a Black Panther nem egy átlagos szuperhős film. A mostani politikai, most mondjam, hangulatban van egy erős társadalmi töltete, üzenete, és nem lehet csak egy szimpla szuperhős filmként kezelni. Ezért például Andris nagyon nehezen vettük rá arra, hogy bejöjjön a filmről beszélni, és volt más is az Indexből, aki nem akar bejönni, mert azt mondta, hogy hú, neki ehhez nagyon fel kell készülni. Beszéljünk kicsit arról, hogy mielőtt még rátérünk az ilyen társadalmi politikai kérdésekre, hogy amúgy jó film a Black Panther? Mint hogy így, ha minden ilyen politikai, társadalmi egyébként mázat leszedik róla, akkor így egy átlagos szuperhős film, vagy annál azért több?
Igazából vannak vele azért bajok. Tehát, hogyha leszedjük róla ezt a többlettartalmat, ami egyébként nagyon fontos, és igazából nem is lehet leszedni, akkor én azért azt mondom, hogy lehetett volna egy olyan filmet csinálni, aminél ugyanúgy megvan ez a plusz többlettartalom, és egyébként még ami alatta van, az is egy fokkal jobb, mint ami a végeredmény lett. De igazából annyiból meg nem lehet belekötni, hogy valószínűleg az volt a koncepció, hogy nem akartak túl nagyot markolni, és amit meg elterveztek, azt végül is tökéletesen hozza.
Peti?
Engem nagyon sok minden zavart. Tehát, hogy én tök sok mindent így elismerek benne, megértem ezt a vállalást benne, és igen, egy fekete rendező, ugye? Fekete a rendező és fekete főszereplők, direkt nem ilyen gyönyörű amerikai angollal beszélve egy tök jó munkát végeztek.
Igen. Szinkronnal nagyon irigyellek téged, én nem láttam még.
Én is eredeti nyelven néztem.
Jó nektek.
És hogy tök jó munka van díszletben is, meg hú, zeneileg is, mennyi ötlet van, meg minden, de mint film nem volt annyira jó. Tehát mint egy történet, meg mint jó jelenetek, azok így nem voltak meg benne nekem. És ez baromira hiányzott. Tehát én egyszer szembesültem azzal, hogy a világon az jött le, hogy így úristen a legjobb Marvel film, én pedig alapvetően inkább szeretem a Marvel filmeket, tehát ez akkor hú, ez tök jó lehet. Utána lejött a te kritikád, ahol így azért ez nem a világ legszuperebb szuperhős filmje, de azért így jó, rendben van. És akkor megnéztem, és így hát egyre több minden zavart a filmben, ahogy néztem, és gondolom majd ezt kifejtjük úgyis, hogy most nem vágok még bele.
Ne, figyelj, egyébként beszéltünk erről rögtön, mert a Clark Daviddal a Kultrovatban beszéltem arról, hogy azért nehéz erről a filmről fehér kelet-európai emberekként okoskodni, és mert hogy mi nyilván nem élünk Amerikában, nem érezzük át azt, hogy ott mi megy, azért Andris, mint például amerikai külpolos szakértőnk majd ebbe jobban tud valószínűleg segíteni egy picit. Nem akar, oké. Okay. De hogy éppen ezért én nekem is az volt a bajom egy picit, hogy hozzánk ez a film úgy érkezett meg, mint a reveláció, a paradigmaváltás a műfajon belül, és hogy tényleg ez most nagyon ott van. És azt éreztem egy picit, hogy hülyére vették a kevésbé vakon lelkesedő embereket azzal, hogy egyébként egy ugyanolyan sztorit írtak, mint a Hangya volt, vagy mint az első Vasember, vagy mint az első Thor.
Ez a film konkrétan az első Vasember volt, amit nyakon öntöttek az Oroszlán királlyal.
Annál egy kicsit komplikáltabbnak mondanám.
Nem, konkrétan. Vagy... Tehát, tudod, mi miatt komplikáltabb? Mert vannak benne hologramok, meg ilyen mozgó vibránium, amiből mellkasok kijönnek. Ennyi, ami komplikáltabb benne. Tényleg semmi más.
Igen, nekem is az volt a bajom, hogy én arra számítottam, hogy ez valami, hogy nem csak a tematikája lesz más, mint az eddig Marvel filmeknek, hanem mint film struktúra, mint a sztori vezetés is más lesz, mint az eddig Marvel filmeknek. Ezért azt el kell mondani, hogy Ryan Coogler a rendező, ő egy nagyon felkapott menő rendező Amerikában, ugye ő csinálta a Megálló, a Fruitvale Station talán?
Igen.
Meg ő csinálta a Creed-et is, egy tök tehetséges fiatal rendező egyébként.
És ez megvan, hogy a Creed-nek most már az összes főszereplője volt Marvel filmben? Mert hogy a Stallone volt a Guardians of the Galaxy 2-ben, a Tessa Thompson, igen, a csaj volt a
Thor 3-ban,
és most a Michael B. Jordan.
Tényleg, ez nekem esett. Na igen, hogy ezt mondom, hogy ezt szintén pont a Clark mondta még a Doctor Strange-nél, neki az a furcsa a Marvel filmeknél, hogy ugye tehetséges rendezőknek adnak egy csomó pénzt, hogy itt van egy játék, játsszál vele, de közben a rendezőnek a sajátos stílusát azt elnyomja a film, és nem jön ki. És én itt is azt éreztem, hogy én azt láttam, hogy na, akkor egy kicsit véresebb lesz, egy kicsit komolyabb lesz, egy kicsit, nem tudom, valami más lesz, és én azt láttam, hogy nem, ez igazából csak egy Marvel film, ami jó, mert hogy a Marvel olyan tökéletesen tud közepesen jó filmeket csinálni, hogy most már csukott szemmel is, de hogy nekem ez a nagy csalódás, hogy nem volt semmi olyan pillanat, hogy na ezt még sosem láttam, vagy hallottam. Hmm. Nektek is ez volt?
Hát igen, és az nekem egyébként az ilyen nagy szívfájdalmam, már ezt ugye a film előtt tudtam, hogy valószínűleg ez lesz, és ebben nem ért sajnos semmilyen pozitív meglepetés, hogy egyszerűen szerintem túl kéne már azon lépnie a Marvelnek, hogy olyan ellenfeleket raknak be, akik ugyanazt tudják, mint a főhős, csak gonoszak. Tehát vagy persze ennél lehet nyilván a motivációjuk, főleg ebbe a filmbe is végül is ugye azért árnyaltabb, de most, hogyha leegyszerűsítjük, akkor erről van szó, és ez szerintem olyan, hogy ezt most már el kéne felejteniük.
Hát, például a Pókember film, szerintem az volt a jó, hogy a Pókember filmben a legutóbb Michael Keaton egy tök másmilyen figura volt, de akár a Thor 3-at is lehetne mondani, ahol így igazából ki volt a fő gonosz, a Jeff Goldblum, vagy nem tudom, szóval ezt mondom, hogy ott ez így tök jó volt, és itt, amit te mondasz, az abszolút, és az origin filmes probléma Doctor Strange-ben ugyanez
te
volt.
Te utálod nagyon, ugye?
Ezt én rühellem egyébként, mert te azon, hogy annyi jó hát kreatív is. Főgonosz van, és amikor, de ebben a filmben még olyan szintre elvitték, hogy ugyanazt a ruhát is vette fel, szóval legalább a darásban, vagy a hangjában legalább egy dongó volt, vagy mi a faszom volt az ellenfele a Porrádnak. Itt meg tényleg egy ugyanolyan ruhássávok, úgy, hogy közben kéne mondjuk ki, hogy a Michael B. Jordannek a karaktere az egyik legjobb főgonosz. A motivációi, meg a háttere sokkal izgalmasabb, mint a legtöbb Marvel főgonosznak.
Én azt mondom, nekem fura, mert inkább a karakterét szerettem. Tehát, hogy jön egy srác, aki azt mondja, hogy én vagyok itt a legmenőbb csávó, úgyhogy enyém minden, és leszarlak titeket, meg a hagyományaitokat.
De közben nem ezt mondta, mert azt mondta, hogy neki királyi vér van az erejében, ő neki ez igazából jár?
Hát jó, de nem jár, kicsit le van szarva, nem az van, hogy neki ez járna. És főleg aztán jön az a mondása, hogy egész életemben arra gyúrtam, hogy téged megöljelek. Miért? Nem
na,
is találkoztatok
na,
okay, soha.
Ebben ő teljesen igazad van. El is felejtettem, ez úgy felhúzott engem ez a rész, mert egyébként maga a motivációja, a karakter, szerintem érthető, mert ha belegondoltok, ő egy tragikus karakter, hiszen vele a Chala apja rohadtul kibaszott. Megölte a faterját, most azt hagyjuk, hogy jogosan vagy sem, mindegy.
Jogosan.
Jó, de akkor nem kell volna megölni, akár nem tudom, miért így le is csukhattak volna, mindegy. Megölték a faterját, majd őt árva gyerekként ott hagyták a faszba Amerikában, és felnőtt valószínűleg egy gettóban, rohadt nehéz helyzetben, és úgy, hogy közben tudta azt, hogy neki egyébként királyi vér van az elejében, nem kéne ilyen gettóban élnie, nem kéne szenvednie. Ebből a szempontból az ő motivációja az összes Marvel gonosz közül az egyik legjobb, csak amit te mondasz, az ilyen apró hülyeségek, hogy amúgy miért mond olyat, hogy én egész életemben téged akartalak kinyírni, ha csak egy hete király a Csállá, érted? Vagy három napja, nem
ja, sőt, az egész sztori ugye 48 óra alatt játszódik kb. Vagy valami ilyesmi. Igen, az igen, nagyon fura volt
igen,
nekem.
Igen, igen.
Szerintem az a baj vele, hogy miközben egyszerre van meg ebbe a karakterbe az, hogy ő egy ilyen árnyalt főgonosz, akinek ráadásul ilyen nagyon földhöz ragadtan átérezhető motivációja lennének, közben időről időre vannak ezek az olyan beszólások, amik meg az ilyen legrosszabb ilyen papírgonoszokra jellemzőek, és ez a kettő így kioltja egymást lényegében.
Én itt érzem azt egy picit, hogy valószínűleg a Disney itt is rátelepedett a rendezőre, mert az összes ilyen izgalmasnak tűnő a Thor 3-ban is voltak nagyon szar poénok, ahol igen. Érezted azt, hogy ezt nem a Taika Waititi írta, hanem itt rászóltak, hogy figyelj, ezt itt meg itt kéne csinálni, és itt is ezt jól mondod, hogy itt én is éreztem azt, hogy sok olyan béna one-liner volt, amire azt mondtam, hogy ezt a Coogler biztos nem írná meg így. Úgyhogy ugye a rendezőjében írója is volt a forgatókönyvben, szóval azért is fontos. Jó, de azt azért elismerjük, hogy mint a Michael B. Jordan amúgy jó volt. Szóval, hogy az átlagos, annak ellenére, hogy az utolsó főcsata az nem volt túl lenyűgöző, fogalmazzunk úgy. Attól függetlenül, hogy ez egy jó karakter volt a Michael B. Jordan-i.
Abszolút.
Szerintem a film egyik másik erőssége egyébként az, hogy nagyon sok jó mellékszereplője van egyébként. Hogy a Mbaka nevű hegyi törzsfőnök, ő szerintem rohadt jó volt. A kopasz testőrcsaj, az is nagyon jó volt, szerintem egyik legjobb volt az egész filmben. Szerintem az Andy Serkis kurva jó volt, és nem tudom, miért ölték meg.
Mm. Egyébként ez nagyon érdekes.
Hogy őt miért kellett megölni, egy olyan csávót, aki non-stop a Marvel-lel dolgozik, érted? Miért? És látszik, és élvezte a karaktert, és a Klo a képregényben egy ilyen célistás főgonosz. Szóval jól bármikor el lehet hozni egy cameóra, vagy ilyesmi, és kinyírták. És az, hogy őt miért nyírták ki, és a Michael B. Jordan miért nyírták ki a film végén, nem értem.
Hát jó, mondjuk ugye a főgonosznál azért szerintem érthető volt, mert ez így erősebb lett azért így a filmnek a vége.
Nagyon béna volt az a metafora, de mondjuk ki, de erőltetett volt.
Mi, hogy ott felvitte a...
A hegyre, lenézett Wakandára, és kihúzta a hasából a kést, és akkor meghalt. És, ugye az, és azt mondta, hogy inkább, hogy volt, hogy inkább meghalok szabadon, mint hogy rabságban. Igen, ugye, valami, ugye az afrikai rabszolgáknak a
igen, mondása a metaforát. Igen. Hát ugye nem az ő mondásukkal, csak hogy ők is leugrottak a hajóról, ja, inkább vízbe fulladjanak. Igen. Ja, hát jó, az így érthető volt, de hogy...
Nekem ezért nem volt egyértelmű...
Semmi, nem működött úgy, tehát nem volt érzelmi töblete, az biztos.
De ezért mondom, hogy nekem ezért nem volt egyértelműen Michael B. Jordan egy annyira egydimenziós gonosz, mint máshol, mert mondom, hogy amiket ő mondott, meg amilyen céljai voltak, meg amilyen motivációi voltak, azoknak egy bizonyos részében tök sok igazság volt, és nem csak az volt, hogy ő a gonosz, ő akar rosszat csinálni, hanem volt benne tényleg ilyen elméleti szintű igazság, és ezt a film szerintem nem bontotta ki rendesen.
Igen.
Egyáltalán, hanem azt éreztem, hogy a Kugler fejében volt egy ilyen, hogy na mi lenne, ha csinálnék egy olyan fekete egyenlőségjogi harcost, aki kicsit túltolja. Mint mondjuk a fehér fajvédők is feketék között is vannak úgy hasonlók, akik ilyen militárisan gondolkodnak. És szerintem ezt akarta csinálni a Michael B. Jordan, és szerintem a Disneynek sok lett volna, ha ezt így végigviszi, és ezért letompítva is leostoba. Nem tudom,
ostoba gonosz.
Igen, hogy ostoba dolgokat raktak a szájába igazából párszor, és ezért volt egy kicsit ilyen, nekem is ilyen, ez mégsem olyan jó.
Hát igen, de itt most ugye beszéltünk az Andy Serkisről, tehát az valóban az egyik legérthetetlenebb dolog, hogy miközben ugye egy Loki, az most már tényleg egy tipikus algonosz, akit persze azóta már most már egy ilyen antihíróvá előléptettek, de hogy gyakorlatilag az Andy Serkis karakter az pont tökéletes lett volna arra, hogy még így időnként elő lehet hozni őt egy ilyen, ahogy megint így beszéltük, ő egy ilyen földhöz ragadtabb gonosz karakter, nyilván neki a motivációi sem arról szólnak, hogy az univerzumot kell uralni, hanem egész egyszerűen arról, hogy eladjon fegyvereket. Pontosan. És akkor... Tehát, hogy ez nekem is egy kicsit érthetetlen volt. Itt nyilván az volt, hogy őt beáldozták annak az oltárán, ugye, hogy az igazi főgonosz karaktere is ezzel léphessen erőre.
Ez egy logikus lépés volt.
Igen?
Igen, ez már a kevés logikus lépések egyike. De hogy ez le volt vezetve, hogy valószínűleg tudnia kellett a Michael B. Jordannek, hogyha megmutatja a Get Out főszereplőjének a halott Andy Serkis, akkor ő mellé fog állni. De hogy végre ez egy ilyen logikus döntés halmaz volt. Tehát, hogy ezt a film világán belül így okén kezelték. Jó, nem tudják újra majd felhasználni őt esetleg, de amúgy meg miért ne lehetne felhasználni, mert mi van, ha csak nem tudom, milyen golyóval lőtte meg, vagy nem is őt lőtte meg, vagy az, hogy...
Vagy ugye ezt tudjuk, hogy ebbe a filmbe kiderül, hogy igazából ott a wakandai orvostudomány az jóval fejlettebb szinten van, mint ami egyébként a világban van. Hát nem tudom, hogy mennyivel később lehet valakit így visszahozni, de akár erre is képesek lehetnek, nem tudjuk.
Figyelj, Black Panther 2 biztos, hogy lesz, szóval végül is vissza lehet hozni. Könnyebb lesz őt visszahozni, mint a Michael B. Jordant, szerintem legalábbis. Retippelek. De egyébként azt, és volt még egy haláleset, ami ismert színészet történt a filmben.
Ja, Forrest Whitaker, Zuri.
Ahogy Forrest Whitakernek a Rogue One-ba volt benne még, ugye?
Igen.
Én az utóbbi két filmben láttam, az ez volt, meg a Zsivány 1-es.
A blockbusterek nem állnak jól neki.
Ezeket miért vállalja el? Hát ez a biodíszletnek is gyenge. Ő a kicsit lehorgadó szemhéjú bölcs.
Fennhangon bölcs, beszélő, bölcs, és igen, kicsit bolond bölcs.
Kicsit bolond bölcs, aki majd egyszer meghal, és hogy így azt mondják, hogy így azért a Forrest Whitakerben több van ennél szerintem.
Igen, egyébként ez nagyon érdekes, mert pont azon gondolkoztam, ugye ezt én nem tudtam, hogy ő is benne van egyébként a filmben, és amikor megláttam, hogy ő ez a karakter lesz, akkor azon gondolkoztam, hogy...
Én meg fog halni, mi?
Nem, azon nem, hanem sokkal inkább azon, hogy vajon ez hogy néz ki, hogy amikor az van, hogy van egy ilyen franchise, mint ami a Marvel filmek, és ugye hát azért most már azért elég sok ugye neves színész valamilyen szerepet kapott, hogy akkor mi alapján van az, hogy azt mondja egy Forest Whitaker, hogy hát jó, nekem jó lesz ez a szerep, és akkor ezzel kiírom magamat abból, hogy esetleg valami fontosabb szerepet kapjak bármelyik következő filmben egyébként, mert nekem ez volt benne a furcsa, hogy most egy ilyenbe így belemegy, hát na, szóval.
Szerint az van, hogy azért ne felejtsük el, hogy néztek meg az elmúlt 10 év Marvel filmjeiből, hogy hány olyan ismert színész van, aki akkor kapott már Marvel főhős szerepet, amikor ő már befutott színész volt. Senki. A Downey Jr. meg a Benedict Cumberbatch.
Igen,
ez a kettő.
Igen, de igazából nem főhősre gondoltam, hanem mondjuk a Michael Keatonről beszéltünk az előbb, tehát azért az egy sokkal emlékezetesebb szerep, hogyha mondjuk egy ilyet tud kapni valaki azért valamelyik filmben.
A Mads Mikkelsen is egy tök jó színész, és ő is egy olyan szerepet kapott,
ez igaz, igen, ez abszolút.
A nevére sem emlékszem már, ki volt ő. Emlékeztek a nevére a Dr. Strange főelségének?
Nem,
én sem. Ezt mondom, hogy itt azért még emlékszem arra, hogy volt Mbaku, meg
de várj, viszont ez most érdekes, mert ő is volt a Rogue One-ban. Mondjuk neki azért jobb szerepe volt, de ez így kezd egy kicsit gyanús lenni.
Nyilván azt mondom, hogy a Marvel-nél is tudják azt, hogy ugye olcsóbb feltörekvő színészetek adni a főszerepet, viszont a plakáton nem néz ki az jó, hogyha Daisy Ridley meg ilyen nevű arcok vannak, akik az átlagemben nem mondanak senkit, oda kell rakni egy Forest Whitakert, oda kell rakni egy, ki volt még itt ilyen nagy, Martin Freeman például, aki, a Martin Freeman szerintem még a Forest Whitakernél is kevesebbet csinált ebben a filmben, pedig többet volt a képernyő.
Nekem a legnagyobb gondjaim ott vele voltak.
Miért?
A végén. Tehát, hogy,
nagyon durván, nagyon rossz volt.
Hogy nekem eleve baromira fájt a filmben ez a dolog, hogy kisporoltak egy-két lépést a magyarázatból. Hogy azt mondják, hogy igen, Wakanda és a vibrániumból lett gazdag. De hogy így, hogy? Meg hogy abból szerezte a tudását, de hogy így, tehát hogy itt azért egy-két lépés így ki lett spórolva, hogy így, igen, értem, hogy ez valamilyen japán-szerű szuper állam, de hogy azért Japán is úgy volt elszigetelve, hogy azért valamit tudtak róla, meg nyitott a világ felé valamennyit, meg kereskedett, meg valamit megpróbált leigázni, vagy tehát, hogy igen, ez nem így működik, és akkor ez az egész, ez az egész így elindul, akkor végig baromira zavar, akkor az, hogy ki használhatja a technikát, ki nem, akkor vannak ilyen birkapásztorok, akik vályogházakban élnek, miközben mások meg láthatatlanná tevő szuper gépeken repkednek, ami lehet, hogy a képregényben valahol ez meg van magyarázva, sőt, biztos meg van magyarázva, de itt ebbe a filmben nem, ahhoz képest, hogy most már nem tudom, 15. Marvel filmként is kapunk egy eredet történetet, ahol kispórolnak ilyen lépéseket, és aztán jön Martin Freeman, akit simán beengednek Wakandába aztán.
Beviszik
maguktól. Igen, úgy, hogy a hologram, amiben aztán beül az a repülő, hogy ott van lelőjön embereket, direkt valami F-15-ösé, vagy mivé van alakítva, mondja még a csaj is, hogy ezt direkt úgy csináltam meg, hogy neked jó legyen, mikor? Hát, hogy így soha ez egész életükben arra készültek, hogy ide kurvára ne jöjjön be senki más, csak vakandaiak. És akkor beül a Martin Freeman, és akkor
ez egy lelő
mindenkit. Ja, igen, tényleg. És akkor lelő mindenkit, és így miért? Most ez mi volt?
Ugye volt egy ilyen hír, azt hiszem, hogy a film eredetileg volt valami 3,5 órás vágata.
Tényleg?
A filmnek.
Tényleg? Ezt is hallottam.
Volt valami ilyesmi. Igen, amúgy, és ez a fura, hogy közben egyébként az valljuk be, hogy látványilag, meg világépítésben azért ehhez hasonló, hogy az első Asgard, amikor lófasz volt ehhez képest. Szóval annyira szép ez az afrofuturista építészet, annyira jó, én azt akartam, hogy még több dolog történjen Wakandában, és amit a Peti mondta, ez tök jól kapcsolódik, hogy ez nekem is kicsit bántotta a lelkemet, hogy itt egy tök jó film, egy tök érdekes koncepciót dolgoz fel, hogy mi lenne egy olyan afrikai országgal, ami önerőből lett gazdag és technológiailag vezető hatalom.
És hogy hogyan viszonyul ez a külvilághoz?
Pontosan, és ezt mondom, hogy például Andis, tök jó, hogy itt is vagy például. Gondolj bele abban, hogy te mondjuk egy fikciós írást csinálnál Wakandáról. Nem kezdenél el azon filozni, hogy na, ha ilyen tényleg lenne, akkor mondjuk az Egyesült Államok hogyan politizálna velük. De ezt mondom, hogy az ilyen értelmén az, abszolút, hogy a politika az nem eladható egy thrillerben, de hogy közben egyébként meg rohadtul érdekes lenne az, hogy a gazdaságilag ez hogy működik, politikailag hogy működik, és mi lett a végén ebből? Hello, ENSZ, itt vagyunk. ennyi lett a politika.
Kicsit az is szerintem kevés, hogy magáról arról sem tudunk, hogyha már bemutatnak egy ilyen tök érdekes világot, akkor tudjunk a mindennapokról is egy kicsit többet, és ez nem kerülne sokba, hát ez nyilván ez néhány jól megkomponált jelenet igazából, tehát most nem arról van szó, hogy akkor hirtelen ott 10 percig azt nézzük, hogy hogyan élnek az átlag emberek, de hát azért mégis valamit jó lenne. Főleg azért, mert egyébként szerintem az valóban a filmnek az egyik nagy erénye, hogy ez most nem próbálja így mindenáron az egész Marvel univerzumhoz hozzákapcsolni ezt, hanem itt most van egy ilyen kis, ez olyan, mint egy kis közjáték szerintem. Tehát, hogyha most úgy nézzük, hogy most van tehát a többi Marvel filmet mennyire össze akarják kötni, tehát össze is kötik, ugye ez most nem annyira, és ez jó egyébként, ez a része, ez tetszik, csak pont ezt sem használják ki eléggé.
Pláne úgy helyesül a film eleje, ugye emlékeztek, hogy a film az a kezdődik, hogy volt a 7 törzs, vagy 5 törzs, vagy hány törzs volt, és akkor minden törzsnek meg volt a maga munkája, hogy egyébként az elején pont egy világépítéssel kezdték, és aztán az tök jó volt, hogy nekem az a rész például, hogy akkor hogyan működik a királycsinálás, hogy kihívhatod a... De például Michael B. Jordan nálam ezért nem volt egy abszolút negatív arc, mert hogy basz meg, hogyha a törvénykezés szerint legyőzd a királyt, akkor te vagy a király. Az meg mi van, aki hülye törvényeitek? Ezek után miért akar, de most ezek után meg miért állt feljebb a csaláiknak, hogy ez a rohadt, ez meg kell döntenünk az ő hatalmát. Hát bazd meg, legálisan lett király.
Igen, ezt is akartam. Hogy tehát a Martin Freemannél meg ez volt ugye baromira zavaró, hogy ugye nem csak az, hogy ő egy külső fehér amerikai CIA és ügynök, aki most ráadásul megpucsolja a királyt, és úgy, hogy nincs semmi felhatalmazása erre, elkezd más vakandaiakat lelőni egy géppel.
Pontosan.
Tehát, hogy az,
jó,
az,
mondjuk
az...
ezt tegyük hozzá, hogy azért van egy olyan jelenet, amikor ő megkérdezi, hogy és mit csináljak, és akkor megmondják lényegében neki, hogy hát lőd le őket.
Ja, nem jó, az ő motivációit
mondom. Jó, csak azt mondom, hogy mondjuk nem az van, hogy ő így magától így elkezd partizán akciózni, hanem végül is ő egy királyi sajtól kap felhatalmazást arról, hogy segítsen nekik, ez csak így
na jó, zárójelben. De ő a CIA ember, akit azért vittek oda, mert hogy haldoklott és megmentették, aztán a CIA embereként bevetik egy harcban, szóval, hogy így, hát, Andris, hány olyan sztori tudsz, hogy a CIA-ben valahol egy idegen országban is elkezdett mozgódni, és az jól sült el. Tudsz ilyet a közelmúltból?
Ja. Hát igen, de egyébként mondjuk ez is érdekes, mert ugye a filmben ugye ez is benne lenne egy ilyen üzenetként, és igazából ez ugye a főgonosznak a karakterét is, ez is árnyalja, ugye, mert ez kiderül, hogy ő is dolgozott úgy, hogy pont, hogy a CIA őt küldte be más országokba, de hogy valahogy egyébként szerintem ez is olyan, hogy én nem érzem úgy, hogy ez a szál, ez igazán le lett volna zárva. Tehát, hogy nem tudom, ez úgy be van dobva, igazából tehát aki akar, az el tud rajta gondolkozni, de hogy ezzel sem, tehát nem kezdenek úgy igazából semmit.
Két nagy bajom van. Egyrészt, hogy azért nézünk meg Marvel filmet, azért ezt valljuk be, mint mert, hogy így verekedjenek benne az emberek. Vagy azért ti is,
az akció legyen benne, legalább legyen benne két rohadt jó akció.
Igen, és ebben nekem nem volt egy se. Tehát ez nagyon szomorú volt, hogy nem volt olyan, amit ne láttunk volna.
Jó, mondjuk a kaszinós, vagy kaszinó volt az, ugye?
Igen.
Amik a kaszinóban voltak, az nem volt rossz.
Az
autósüldözéses rész, az nem volt erős.
Egyébként ez egy érdekes dolog, hogyha már itt
minden
tartunk.
Minden CGI volt, tehát hogy nem volt itt tétje, meg súlya sem.
De nem volt csúnya, neked csúnya volt a CGI?
Nem volt csúnya, csak hogy érzed, hogy nincs súlya. Tehát van egy pár ruhás fickó, akiről lepattanak a golyók, meg a testével tud faroltatni egy autót, úgyhogy a körmét beleválja az aszfaltba, meg a falon
nem,
fut.
Nem azt úgy csinálta, hogy ugye azon, hogy a vibránium felszerelése, ahogy Amerika kapitány pajzsa, ez nagyon fontos egyébként, itt van, ez egy tök jó átkötés.
Igen.
Hogy az Amerika kapitány pajzsa, az vibrániumból van, és a vibránium egy olyan anyag, ami az erőt elnyeli, és ugyanazzal az erővel, amit elnyelt, azt vissza tudja adni. Ergo, amikor a karmával belőtt a kocsinak a hátuljába, akkor azt az erőt, a golyóktól kapott, az egyben vissza tudja lökni a kocsiba, amitől kifarol az autó.
Ja nem arra gondoltam, nem arra, amikor szétroncsolja, hanem amikor az oldalára hajolt, és ja. Úgy kifaroltatott egy autót a forgalomból, és akkor tudod, mert tényleg nincs tétje semminek, akkor utána a másik csaj az felmászik a kocsi tetejére, nem találják el a golyók. No, úgy semminek semmi tétje, van egy bunyó, ami így, hát jó, de azért láttunk már jobbakat, és aztán jön a végén lévő katyvasz, ami tényleg az, hogy három fronton verekszenek egymással, vagy küzdenek egymással az emberek, és így De hát egy miatt izgulunk csak úgy is. Igen. Minek a másik hát kettő?
Meg basszus, ilyen jó lehetőséget elszúrni, amikor megjelennek a páncélozott orszarvúk. Hmm. Egyébként, hogy így akkor mondom azt, hogy yeah, páncélozott orszarvúk, na most aztán tényleg milyen kurva jó lesz, semmi.
Jó, hozzáteszem, hogy nekem azért az ahogyan vége lesz az orszarvús harcnak, az mondjuk tetszett. Tehát, hogy az a jelenet.
Nem volt rossz.
Amikor ugye...
Igen, az jó, csak nem a verekedés volt jó abban se. Tehát a végén is ott az a küzdés, ott mint a bajós árnyakban, amikor lezárul mindig a vörös ajtó, és akkor ott várnak egymás, hogy elmenjen a vonat, akkor fel alá sétálnak.
Jaj, az nagyon rossz volt szerintem.
Igen, tehát hogy én ezeket nem értem, de amúgy hogy a Marvel az utolsó bunyókra így elfogy. Én azt vettem észre. Tehát, hogy mondjuk ott van az Amerika Kapitány 2, a Télkatonája, nagyon-nagyon szeretem azt, mint akciófilm, és ott is az utolsó verekedés az, amire a leg unalmasabb, legsemmilyenebb.
Ami azért fura, mert a Coogler ugye a Creedben megmutatta, hogy nem csak, hogy ért a jó koreográfiához, hanem annak az operatőri megoldásaihoz, és a Creedre emlékeztek, hogy az a Creedben a megdöbbentő, most például a Rockyt megnéztek, ott azért kicsit már látszik az, hogy nem annyira hiteles, nem annyira nyers a bonyó része. A Creednél tökre érezni azt, hogy a Coogler így rájött arra, hogy hogyan lehet ezt kameramozgással úgy megcsinálni, hogy végig így hiteles és nyers maradjon. És ezt itt kicsit elvették tőle.
Igen, hát a kaszinós jelenetben ugye ott volt egy ilyen kamu egysnittes, ami úgy nézett ki, mintha nem vágtak volna, de hogy így érzett, hogy hol vannak a testblendék, meg hogy mindenkit ilyen drótokon rángatnak.
Hát azzal is pont az volt a baj, amit mondtál, hogy az is ilyen olyan volt, hogy semminek nem volt súlya. Tehát, hogy ilyen sajna.
És akkor másik gondom meg az volt, hogy igazából Vasember 1-2-t játszotta újra. Ez az igen, egész film. Tehát, hogy az, hogy
legalább nem akart a Chadwick Boseman olyan lenni, mint a nem volt azért Tony Starkos.
Szerintem sem.
Ja, nem arra mondom, hanem hogy az elemek azok tök ugyanazok, amikből 10 évvel ezelőtt elkezdett építkezni a Marvel, hogy valaki kap egy szuper új ruhát, az apja nagyságának a terhét cipeli a vállain.
És a hibáit.
És a hibáit, de közben ilyen élet-halál ura, nem tudja, mit csináljon ezzel a szuper technikával, ami a kezébe került, és akkor megpróbálja így megmentegetni a világot, és aztán jön egy régi ismerős, aki ott a Jeff Bridges volt, itt meg ugye Michael B. Jordan, és akkor rájön arra, hogy hát ezt a technikát aztán lehetne kamatoztatni, meg hadászattá tenni, meg ilyenek, és ennyi. Tehát, hogy ez tök ugyanazok a konfliktusok, ugyanazok az elemek.
Mondom, ebből lehet, hogy a Marvelnek szerintem most már tényleg el kell gondolkodni azon, hogy hány Origin filmet akar még csinálni, mert jön még a Captain Marvel, ami Origin film lesz, az már a 90-es években fog játszódni, szóval már lehet, hogy próbálkoznak már mindennel, csak hogy működjön, de hogy én szerintem egyértelmű az, hogy el kell engedniük az Origin filmeket. Most már nem nagyon van kit amúgy sem bemutatni.
Szerintem őket nem kéne elengedni,
de
csak
nem
egyszer.
Megy, de az is azon, hogy látod te is, hogy ugyanazt csinálják.
Hát ez a baj, de azt mondom, hogy ki kéne találniuk.
Akkor nem fog nekik ez menni, úgy néz ki. Akkor tudod, hagyni kell.
Tudod, hogy kéne az Origin filmeket, mint a Pókembert hazatérés. Tehát, hogy így van egy-két ilyen alapinfó, hogy így jó, ezt már így tudod róla, ezeket nem kell újra elsütni, de hogy így a felnövését vegyük végig. Hát vagy valami első komolyabb feladat.
Ez ilyen érdekes, hogyha a Fantasztikus Négy és meg az X-Men a Marvelnél elkezdjük őket behozni majd ide majd 2043-ban. Ott kellene majd Origin film, mert őszinte leszek, ha nekem még egyszer meg kell néznem, hogy Wolverine honnan kapta az adamantiumot, meg nem tudom, hogyan lett kékszörű a bestia, akkor nem tudom, felkötöm magamat. Szóval ezt mondom, hogy ez érdekes, amit mondok, hogy ott fog látszódni azt, hogy kell-e még egy Fantasztikus Négyes reboot, kell-e még egy X-Men Origin film, de ez már a jövő kérdése. Egy kicsit beszélünk arról még a végén, hogy mint társadalmi és politikai jelenség a Black Panther, az bőven meghaladta az átlag blockbustereknek a szintjét azért. Tehát konkrétan az iskolásokat így buszokkal viszik moziba, hogy nézzék meg ezt a filmet. Miközben egyébként én nagyon nagy rajongója vagyok a fekete kultúrának, imádom a hip-hopot. Szóval, hogy én nekem tök jó volt az, hogy a Kendrick Lamart felkérték, hogy csinál egy számot, aki annyira belelkesült, mert látott egy 20 perces részt a filmből, hogy egy egész albumot csinált olyan előadókkal, akik így tényleg ilyen A-listás előadók, és kurva jó lemezt csinált, érted? Az, hogy mindenki lelkesedett érte az NBA All-Star gálán, a zsákoló, egyik zsákolójátékos Black Panther maszkban zsákolt, érted? Mindenki meg van örülve a filmtől, az ötödik legnagyobb nyitó hétvégén generálta Amerikában, de közben én nem tudok attól szabadulni, hogy ez az egész egy marketing fogás a Marvel részéről, és pontosan tudták azt, hogy ahogy a Pepsi Kendall Jennerrel, vagy nem tudom melyik, Kylie Jennerrel megpróbálta a tüntetéseket és a Pepsit összehozni egy reklámba, úgy a Marvel ezt a esélyegyenlőségi társadalmi aktivizmust tette nagyon sok pénzé azzal, hogy szándékosan rájátszott arra, hogy ez valami rohadt nagy, ezt jól megfogalmazni bántás nélkül, hogy ez több annál, mint egy szuperhős film. És szerintem nem. És szerintem nem, és az van, hogy nagyon kárgyas stúdió mentre nincs itt a gazdrovatból, mert jól tudtam mondani egyébként, hogy nagyon rossz üzenete is van a filmnek sok szempontból, például a Martin Freeman karakter, azt Andis tökével is mondta, hogy azt te voltál, Peti, talán, hogy érted, arról szól a film, hogy egy legálisan megválasztott királyt a CIA megbuktat. Érted? Hogy így... Hogy
bár azért... először egy CIA által képzett ember buktat ja, meg, igen, aztán igen, egy igen, másik CIA, és hogy ő igen. is meg...
És egy olyan országban, ahol nagyon sok nyersanyag van, ami ritka és drága.
Igen, egy gazdag szóval, ország.
És mondom, hogy nekem ez így... És érted, mondhatják azt, hogy tudom én, az a Chadwick Boseman nyitott egy iskolát a gettóban a végén, meg az, hogy hogyan akarja a fekete testvéreit felfegyverkezni a Michael B. Jordan, de ezek mind ilyen felületét kapargató próbálkozások, és én nem éreztem azt, hogy azon túl, hogy fekete színészek, fekete rendező, fekete zeneszerző, azon kívül bármi más, meg Afrika, azon kívül ez a téma jobban lett volna boncolva. Oké, volt benne egy ilyen mondat a film elején, emlékeztek, hogy mi lesz, hogyha ide jönnek a menekültek? Emlékeztek arra?
Igen, 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 igen.
Na az egy fasz a kikacsintás volt, meg aztán volt még egy ilyen is, amikor a autós üldözésnél a kopasz nő egy ilyen rúddal állította meg az egyik kocsit, miközben őt lőtték fegyverrel, és mondták azt, hogy gépfegyver, ősemberek. És nyilván ez is egy ilyen tök jó visszacsatás volt, hogy igen, mert Afrikában mindig ősemberezik, meg hogy... De ez a kettő volt. Ez a kettő olyan kapcsolódási pont volt, ahol azt lehet mondani, hogy oké, ez a film tudja, hogy kicsit többnek kell lennie egy sima akciófilmnél. Ti ezt hogy gondoljátok?
Hát az, hogy megint nagy volt az ugrás. Tehát, hogy odajön Michael B. Jordan, és az uralkodásának a második órájában elkezd fegyvereket küldeni a világba. Tehát, hogy nem...
Meg felgyújtja a titkos virág.
Igen, amit nem is értettem, hogy miért.
Én sem.
De hogy...
Sem több
hogy...
király.
Hát ennek mondjuk szerintem azért megvolt az értelme, de utána majd folytasd. Csak hát az, hogy itt ugye ez a film, ez arról is szólt, amit egyébként kicsit most a Last Jedi-ban is ezt elmondják, hogy így a múltat ugye azt így fel kell adni. Tehát, hogy lényegében ahhoz, hogy most igazán jó király legyen a Chalabból, tehát aki a fekete párducból, ez így kellett neki is az, hogy az addigi kultúrájuk, tehát hogy nekik a tovább lépéshez ez kellett, tehát nem csak az, hogy
de nem a külvilág felé.
Igen, de hogy ennek lett ez, az, tehát hogy az eredménye az, hogy végül is tehát abból az elzárt világból, amiben ők éltek, abból ki kell lépniük, mert hogy egyszerűen az, ami addig volt, az nem működik abban a formában tovább. Tehát szerintem ez, nekem ezzel nem volt bajom.
De nem, Peti, nem erről beszélt szerintem.
De hát most igen, de azért mondtam csak, hogy most a virág felégetésére tértem ki. És
most jogos.
Igen, okay. Csak a motivációt nem értem még annyira a Michael B. Jordan részéről.
Hát az meg tök oké volt, ez igazából el van mondva, hogy hát neki annyi volt a motiváció, hogy miért kéne, hogy legyen majd másik király
mert
utána.
Mert ő meg fog halni.
De hát ő ezzel nem kell, hogy foglalkozzon, ja. Mondjuk ez egy ilyen főgonosznál, ezzel szerintem semmi gond nincs. Itt az a lényeg, hogy rajta keresztül léphetett tovább utána ugye a fekete párduc, meg az egész országa felé, hogy itt valami mást kell. De most már
jó, meggyőztél.
Bocsi, közben visszatérve még az előző felvetésre, hogy mennyire fontos társadalmilag ez a film, hogy akkor Andis, te se éreztél benne nagyon ilyen politikai ilyen felhangokat, olyan, éreztél benne olyan kapcsolódási pontokat, ahol azt mondtad, hogy aha, ez a politikai sztori, ami kicsit átírtak is. És ehhez kapcsolódik valamelyik rész? Volt ilyen a filmben?
Hát,
hogy érezted, az amerikai aktuálpolitikát éreztél benne valahol?
Hát aktuál politikát talán egy résznél, ez a legvégén van egyébként, amikor arról beszél, az nekem azért elég egyértelmű volt, hogy ez a Trump mexikói falára vonatkozik, amikor ott ugye az ENSZ-ben arról beszél, hogy nem falakat kell építeni.
Ja igen, tényleg.
Tehát ez azért a film zárásában benne van. Másrésztről valóban itt is az van, de hát erről beszéltünk ugye az elejétől kezdve végül is, hogy vannak ilyen fontosnak tűnő, vagy fontos szálak, amik aztán úgy nem lesznek kifuttatva, hanem ilyen nagyon, már a képregényesnél is képregényesebben vannak lekeverve, vagy végigvezetve, viszont azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy ezt úgy kéne igazából felfogni, hogy ez egy első lépés, mert hogyha most azt vesszük, hogy most egyrészt lesz még több fekete párduc is, tehát hogy nyilván ezt tovább tudják fejleszteni. Igazából nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ebben a filmben kellett volna minden tekintetben megváltani a világot, hanem lehet, hogy ez azért lesz fontos, vagy már most is az, mert hogy ezt egy első lépésnek lehet tekinteni, és akkor erre lehet építkezni. Tehát, hogy ez olyan, hogy valami volt, és akkor utána már egy következő rendező, egy következő filmnél azt tud azzal számolni, hogy látta, hogy itt milyenek voltak a reakciók, látta, hogy akár melyik irányokba lehet majd egyébként tovább lépni, szóval lehet, hogy itt erről lesz szó.
Igen, csak közben például a Defendersbe a Luke Cage sorozat, azért is ezt megcsinálta.
Na ez az, hogy ott 10 például... részben. 10 részben, és egy mikrosztoriban ehhez képest.
Ez igaz.
És hogy Az csak egy ilyen fura példa, csak ugye pont a Sterling K. Brown, aki a herceget alakította, ugye ő szerepelt az American Crime Story-ban is, az első évadban, ami ugye az O.J. Simpson gyilkossággal foglalkozott, féle gyilkossággal. És
onnan volt ismerős.
és hogy annak is az alapja az volt, hogy a 92-es rendőrök versus feketék tüntetések, hogy az milyen durva nyomot hagyott Amerikán, és akkor ehhez képest jött egy OJ ügy, ahol megint az arról van szó, hogy most direkt a rendőrök szivatják-e az OJ-t, vagy sem.
És
azt is 10 részen át bontottak ki egy olyan történetet, aminek mindenki ismerte az eredményét, mégis tök jó volt, mert hogy volt ideig építkezni. És hogy itt meg most egy egész szuperfejlett országot kellett bemutatni, annak a királyválasztási procedúráját, meg a királynak a szerelmi viszonyát, és a technikáját.
A testőrség hogy működik.
Igen, a technikáit.
Külföldi kommunikáció.
A rinocéroszok. Igen. Tehát, hogy erre ez a bő 2 óra, ez nem elég így. Tehát, hogy akkor be lehetett volna mutatni rendesen az országot, meg a nyitás folyamatát.
Okay. Akkor egy Wakanda című Netflix sorozatot megnéznétek?
De, abszolút.
Mint az állat.
Én az első Daredevil után már nem annyira nézek Marvel sorozatokat, mert nekem eléggé ugyanolyanok
hát
lettek.
Jó, az Iron Fist az béna is lett egyébként, de meg a Defenders se volt jó igazából, de mindegy. Jó, de ez nem is az lényeg, hanem az, hogy
de attól még szerintem ez jobban működne.
Szóval azt ki lehet mondani, szerintem nem, hogy viszont felületesen az, hogy egy afroamerikai kisgyerek a moziban egy olyan hős lát, akivel teljesen tud azonosulni, talán ez lehet amit egy csomó emberek összekevernek azzal, hogy ez milyen egy erős politikai kiállás a mai rasszista világban. Mert hogy oké, nyilván most, amikor a fehér nacionalizmus tombol mindenhol, idézi ebbe bátorhúzás, de hagyjuk már a Disneynek mi bátorhúzás, szóval ezért...
Hát olyan... tudod, mi a bátorhúzás? Hogy lehet, hogy 150 millióval kevesebbet termel ezért a film. És tényleg, tehát hogy ez a bátorhúzás.
Ne hülyeskedj, a Black Panther a bejelentésétől kezdve tudta mindenki, hogy kurva nagy siker lesz. Mert olyat csinál a Disney, meg a Marvel, amit még soha nem csinált előtte. És az egész marketinget erre húzták fel. Emlékeztek arra, hogy a film megjelenés előtt már hetekkel csak erről olvastál mindenhol. A fekete párducok, a vakandai fiktív politika. Ezt szerintem a Disney érezte az elejétől kezdve, hogy ez most a mostani politikai környezetben, ez egy anyagilag megtérülő befektetés.
Hát, mert aztán elkezdték megtámogatni ezt is. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy simán benne van az, hogy oké, kitalálták, akkor legyen fekete szuperhős, minden fekete, gyakorlatilag végig Afrikában játszódik, kicsit az ázsiai piac, menjünk el Dél-Korea felé, oké, de aztán menjünk vissza Wakandába, és jó, haver, ezt meg fogják nézni az emberek? Hát lehet, hogy nem, úgyhogy kezdjünk el akkor nagyon tolni a marketinget. és az összes cikk ezzel kapcsolatban, a zene, a kinyilatkoztatások, az mind ezért volt.
Ezt el tudom fogadni, de mondom, ettől függetlenül az is közé játszik benne, hogy tényleg egy fekete kisgyereknek végre van egy olyan hős, akire azt mondja, hogy ez én akarok lenni, mert nem hiszem, hogy a kisgyereket Nick Fury-k szeretnének lenni. Én tuti az akarnék lenni, ha kisgyerek lennék.
Én Penge.
Igen, a Penge, de oda az meg 18 pluszos volt mindig, szóval azt meg nem láthatták gyerekek a Pengét. De a következő Marvel film az Infinity War lesz, ugye? Vagy a hangja darázs?
Infinity War lesz. Ez már április vége.
Ti mire számítotok? Lesz olyan, mert ugye az emlékszik arra, hogy az Avengers 2 az nem volt jó. Vagy legalábbis, hogy így nem volt olyan
jó. Nem volt olyan jó.
De azt mondom, hogy ezt minden Marvel filmről elmondjuk azt, hogy elmegy, egyszer megnézem, de hogy így egy Marvel filmet csak akarok megnézni kétszer, kijöve a polgárháborút, meg a Thor 3-at kb.
Nem, én az Avengers ezt nagyon szeretem.
Az egyet.
Igen, no, az egyet, és én Vasember 3-at is, de az lehet, hogy az én Shane Black
már. Nem, abszolút, miatt. Hát az nekem is egy kedvenc.
Sőt, Tél katonája, akkor már ott van. Mondjuk minden második filmet megnézünk kétszer,
akkor legyen így. Oké, de hogy az Infinity War-tól mire számítotok, hogy ugye ez lesz az a film, ahol voltak éppen az összes eddigi Marvel A és B listás karakter felbukkan. A Russo testvérek rendezik, akik, ha jól tudom, csak a
Tél katonáját, meg a polgárháborút
csinálták. Mind a kettő kurva jó volt, szerintem.
Civil War kevésbé, de jó. Okay. Abban jók voltak a harcok.
Hát az itt számítani fog.
Igen.
Úgy érzem.
Na, ezt akarnak érzni, hogy ti mit vártok az Infinity War-tól leginkább?
Hát nekem az a bajom vele, hogy ugye azért Avengers filmből kevés van, tehát hogy még így visszatérve, tehát hogy az első az nekem nagyon tetszett, a második azzal az a baj, hogy az oké, okay, az egy ilyen iparos munka volt, amiben látszik egyébként rá, hogy...
A videó már elfáradt bennem.
Igen, meg látszik, hogy beleszóltak néhány helyen ugye a munkájába, ezt tudjuk is, ez utólag kiderült, de hogy az a baj ezzel, hogy Ez nem olyan szerintem, hogy most akkor, hát most van egy gyengébb, vagy egy ilyen iparosabb Marvel film, oké, akkor majd jön a következő, mert hogy Avengersből kevés van. Tehát, hogy az
a polgárháború az félig egy Avengers
film. Igen, az félig, igen, és az egyébként jobban tetszett, mint az Avengers
2. Nekem is.
Tehát, hogy az kicsit segített ezt orvosolni az ottani problémákat. Viszont az a problémám, hogy amikor ugye az első Avengers elindult, illetve lement a mozikban, akkor ugye a végén az igazi főgonosz, vagy hát aki ugye ennek az egész mostani ciklusnak a főgonosza, az szerintem nagyon jól felvillantották. És akkor ott ugye azt várta az ember, hogy még van rengeteg film, amíg ugye tudtuk, hogy majd fog jönni egyszer ez az Infinity War, hogy akkor ezt így fel fogják szépen építeni, akár csak úgy, hogy mindig így egy-egy ilyen kis pillanattal, de hogy már itt az ember azt várja, hogy na te jó ég, akkor most végre az igazi főgonosszal fognak összecsapni, akinél úgy érezzük is, hogy itt szükség lesz mindenkire basszus, mert hát az különben itt ez nem olyan lesz, mint a bármelyik főgonosz az eddigi filmekből. Na most ez az, ami ugye lement, jött az előzetes, hát most nem akarom mondani, de...
Nem volt egy jó előzetes.
Igen, egyrészt rossz az előzetes maga, de az is nagyon rossz, amik benne vannak, azok lesznek a filmben, és az a baj, hogyha ez lesz a
nem
filmben.
Nem feltétlenül. Jó. Ezt a Justice League trailerekre.
Oké.
Azoknak a 70%-a nem kerül be a filmbe.
Jó, oké, de azért Marvelnél nem szoktak azért ilyen szinten kivágni egyébként dolgokat. Jó. De és egyszerűen az a baj vele, hogy megint azt érzem, hogy itt jön egy olyan gonosz, akit nem ismerünk, egy klisé gonosznak tűnik így elsőre, és ha pedig fel akarják építeni, hogy hirtelen ne legyen kliségonosz, az viszont megint ezt a filmet fogja agyon nyomni egyébként, mert itt ennek arról kéne, ennek egy katarzisnak kéne lennie.
Ne felejtsd el, hogy kétrészes. Tehát, hogy simán lehet az, hogy ez az óriás kör, ami ott megjelenik, és amiből így kijön, vagy nem is tudom, vagy ami átszippantja a világot majd. Mm. Szóval, hogy az lehet, hogy a film legeslegvége.
És ott, nekem ott meg van a képregény otthon, amire ez a film épül, én tudom, mi lesz valószínűleg a vége.
Jó, én is átlapoztam régen.
Jó, én meg nem, engem hagyjatok békén.
Nem, Andis, nagyon, nagyon jogos a félelmed. A Thanos-szal nekem az a bajom, hogy az egyik legátlagosabb főgonosz. Kurva erős, az egyik ilyen top tier főgonosz, de nem egy Dr. Doom például, hanem ő egy klasszikus, az egész galaxis szeretném, az egész univerzumot szeretném, mindent megteszek, erős vagyok, nagy vagyok, befolyásos vagyok, van seregem, űrből jöttem, lila vagyok, és Josh Brolinnak hívnak. ezen túl a képregényben se tud többet a karakter sajnos szerintem. Itt inkább attól, félek, hogy ami rohadtul jól ment a Joss Whedonnek, hogy 16 sztárszínészt jól összerak, és olyan sorokat ír nekik, amik működnek és viccesek. És ha itt basz meg a Guardians of the Galaxy, a vicces Thor, a vicces Hulk-a, a Benedict Cumberbatch, az Avengers-ök, a hangya, mindenki itt lesz egy helyen, nem tudom, hogy a Russo testvérek azok fogják ezt tudni azt, mert a Whedon ember rohadt jó volt.
Hát ugye gondol végig, hogy már az első Avengers-ben is azt csinálták, hogy így oké, túl sok karakter lesz, már onnan is leszették a Hawkeye-t, a sólyom szemet.
Igen, neki nem tehát, már semmi szerepe kell.
Igen, ott is ugye a film bő feléig ők külön volt a csapattól. Ennyi karaktert nem tudnak kezelni egybe, tehát itt inkább az lesz, hogy kinek milyen külön küldetése van, meg ami izgalmas lehet, hogy milyen szövetségi politikák lesznek. Tehát, hogy ki áll össze a Thanosszal, ki az, aki elvonul, ki az, aki nem vesz részt a harcból, hogy aztán az utolsó pillanatban megjelenjen ugyanúgy, mint a hegyi törzs, meg hasonló.
Figyelj, nekem azért van egy olyan elméletem, hogy itt valószínűleg ezt úgy forgatták le ezt a filmet, hogy hiszen van egy ilyen 5 órányi kész cuccuk, és azt majd elkezdik a vágóasztal eldönteni, hogy akkor melyik lesz az első filmben, melyik a másodikban. Szerintem egyébként itt az is közrejátszik, hogy ha tényleg meglesznek az X-Men meg a Fantasztikus 4-es jogok, akkor az mindent megváltoztat, mert hogy ugye ne felejtsük el, hogy a reboot lehetősége, akár egy soft reboot, az megvan az Infinity War-ban, hiszen olyan kövekről beszélünk, amik az időt manipulálják, a teret. Szóval megcsinálják azt, hogy az első filmnek a vége, hogy kitöröltük az elmúlt 10 évet, mindenki új lappal indul. És éppen ezért az Infinity War-tól, hogy azt várom rohadtul, lehet, hogy nem is ettől a következő Infinity War-tól inkább, hogy tiszta lapot csináljon, Dan Junior kiszáll a szerződéséből, új vasember lesz, Chris Evans kiszáll a szerződéséből, új amerikapitány lesz. Ettől függetlenül én rohadtul várom, de én sem voltam elájulva a trailerektől sajnos.
Na és még egy dolog, ami nekem nagy félelmem, hogy ez csak a trailer alapján simán lehet, hogy megoldották, és remélem is, hogy megoldják, hogy egy olyan filmben, ami arról szól, hogy le kell győzni a fő gonoszt, aki egyre erősebb lesz, ráadásul ugye közben, hogy az a baj, és ez ugye a Justice League-ben is így volt, hogy nem tudnak igazán jó olyan harcjelenetet csinálni, aminek nem az a fő csapás iránya, hogy dobálják egymást emberek, vagy hát nem emberek, hanem szuperhősök, meg szupergonoszok. Tehát egyszerűen szerintem ezt úgy kéne, hogy, és ezt nagyon remélem, hogy ebbe a filmbe ez meg lesz oldva, hogy leülnek, és azt mondják, hogy ez az, amit nem lehet, tehát ezt nem szabad, mert utána úgyis bele fog kerülni.
Az X-Men filmben ezt csinálták mindig is rohadt jól.
Igen,
az
igen.
Az X-Men filmben ez már mindig jól működött.
Igen. Tehát ez csak azért mondom, hogy az elején ezt ki kéne kötni, mert a végén úgyis be fog kerülni a jelenet, tehát ez egyértelmű, de hogy az elején úgy kéne elindulniuk szerintem, hogy ez nincs, és nézzük meg, hogy egyébként mivel tudnak összecsapni
ezeket. Semmit nem akartok tudni arról, hogy az Infinity-nek mi a...
Nem, meg a nézők sem, vagy hallgatók sem.
Jó, én annyit mondok, Andris, a te problémád az, ha úgy csinálják meg a filmet, ahogy képregényben van...
De ezt tudod, hogy én is olvastam régen ezt a képregényt.
Jó, akkor azt mondom, adást nem megbeszéljük akkor. Jó.
Én meg itt ülök, zenélek magamban.
Ha úgy csinálják meg, az jó.
Na, igen.
Tehát ezt én is elismerem. Is.
Jó, zárjuk le gyorsan a podcastet egy utolsó kérdéssel. Annyit szeretettek hallani, hogy szerintetek ki lesz a következő amerikai kapitány, Sólyom vagy Bucky? Sebastian Stan, vagy Anthony Mackie?
Bucky.
Hát Bucky, és ez már csak a Fekete Párduc utolsó jelenetéből is kiderül.
Szerinted a Bucky derült?
Jó, hát ezt most csak azért mondtam, hogy visszakapcsoljuk a Fekete Párduchoz.
Én tudom, azért mondom, hogy én szerintem, ha megjátszak azt, hogy fekete lesz a kapitány, amit egyébként a képekben már megcsináltak, na akkor lesz tökös a Disney. És szerintem akkor ezzel le is zárhatjuk a podcastet. Köszi Peti, köszi Andris.
Nekem még csak egy kérdésem van, hogy...
Na mit akarsz még?
Hogy tudjátok, hogy miben viszik majd el a pénzt a vakandaiak a többi országnak a segélyt? Nakiás dobozban.
Köszönjük Petinek és Andrisnak, hogy itt voltak. Hamarosan jelentkezünk az Oscarra, ami egy nagyon izgalmas hét lesz és izgalmas podcastekkel. Ti addig értékeljetek minket iTunes-on, mert ez segít abban, hogy még több adást készítsünk, és köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!